Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Na, nehéz történet volt. A hallgatók nem tudják, hogy Simonyi András volt Washingtoni nagykövettel, egy pár szót beszélgettünk Erdélyi Tamásról. Ugye Erdélyi Tamás egyszer fellépett a washingtoni magyar nagykövetségen. A történet az, hogy Simonyi András lánya szerette a zenekart, és mondta, hogy hívjuk már el ezt a... És akkor azóta innen van egy ilyen kapcsolatunk a Ramoshoz kapcsolódva. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Amerikáról kellene beszélgetnünk, elnökválasztásról, Kamala Harrisről. Ugye most lehetett hallani, hogy Trump felajánlotta, hogy 3 vitát folytatna le Kamala Harris-szel. Ha jól tudom, akkor Harris azt jelentette, hogy talán csak az egyiken venne részt, tehát nem fogadta el mindegyiket. Vajon miért?
Ugye először is ez egy izgalmas történet. Nagy valószínűséggel a viták fogják eldönteni a választás kimenetelét. És mind a kettő saját terepen szeretett volna vitázni. Ugye Trump szerette volna, hogy a Fox News szervezi meg a vitát. Ezzel szemben Kamala Harris mondta egy az ABC-nél. A lényeg az, hogy hát ez egy ilyen stratégiai helyezkedés, hogy ki tud jobb feltételekkel elmenni vitatkozni. Mindenesetre ez egy érdekes fejlemény, ez egész más történet lesz, mint a,
nyilván, mint a Biden
vita. És én láttam Kamala Harris-t korábban vitatkozni. Ez egy, mondjuk úgy, hogy egy epikus vita lesz, mert kétségtelen tény, hogy Trump egy kitűnő debattőr, olyan értem, hogy a populizmusnak a legmagasabb szintjén űzi ezt a műfajt, de hát ez egy nagy történet lesz, úgyhogy izgalmas, ez egy komoly új fejlemény. Mondjuk úgy, hogy a választási hadjáratban ez a Tim Walz alelnök jelölt megjelenése óta a legnagyobb hír.
Gondolom azért mindenki követni fogja ezt a vitát, és ez most élő szereplős vita lesz, tehát nem egy ilyen zárt körben lefolytatott vita, mint a Biden-Trump beszélgetés vagy eszmecsere volt.
Hát ezt biztos, hogy mindenki követni fogja, nem csak Amerikában, hanem világszerte. Annak ellenére, hogy persze, amikor az előző vita volt, akkor hajnalog én éppen Európában voltam, és hajnalok hajlalán kellett felkelni. De hát miután ez, még egyszer mondom, döntő lehet a választás kimenetelével kapcsolatban, nagyon sok amerikai most szerez első alkalommal igazi benyomást Kamala Harrisről.
El volt dugva egy kicsit azért ő.
Kamala Harris négy éven keresztül az elnök árnyékában volt. De ugye ez a alelnöki funkció, ez a világ leghálátlanabb funkciója, ott vagy egy milliméter a hatalom csúcsától, de az egy milliméter, az egy világot választ el tőled, semmiben nem döntesz, és ott vagy készenlétben, hogyha valami történik, de hát általában nem szokott semmi történni. Ugye legutóbb Nixon lemondása után történt ilyen. Tehát ez egy kemény dolog, és most mutatkozik meg igazán, hogy vajon ez az alelnök, ez ebben van-e annyi politikai készség, és úgy tűnik, hogy egészen elképesztő módon hirtelen egyik napról a másikra felnőtt a feladathoz.
Igen, a Trump elleni merényletet most egy kicsit kifogták a vitorlából, tehát egy más, hová kerültek a hangsúlyok. Oké, megtörtént, jó napot kívánok, mi a következő kérdés?
Hát ez így van, úgy volt, hogy ez a merénylet, ez eldönti a választást. Igen. És mindenki meg volt róla győződve, hogy részben a szimpátia szavazatok, részben pedig, hogy hogy ez felajza majd az embereket, hogy lám-lám hova vezet a rendőrséggel szembeni negatív attitűd, amit a demokraták bal szárnyán nagyon elterjedt. És akkor hirtelen jön ez a történet, ugye Biden visszalép, és minden újra kezdett. Gyakorlatilag olyan, mintha lenullázták volna a versenyt, és újra indították volna a startpisztollyal a betélkedőt.
Gondolta volna, hogy Biden visszalép?
Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy vissza fog lépni, de az utolsó időszakban túl erős jelzések jöttek, főleg a család részéről, hogy ezt nem fogják hagyni. Kicsit cinikusan fogalmazza, a családnak nagyon tetszett ez az elnökösdi, de hát a demokrata párt az nem csak egy emberből áll, és azok az erők. És főleg ugye az abszolút kritikus és egyes számú szereplője ennek, Nancy Pelosi volt képviselőházi elnök volt, aki ugye kaliforniai sztár, és onnan nőtte ki magát országos jelentőségi politikussá. Egy 93 éves Nancy Pelosi, ő döntötte el ezt a történetet.
Vajon az a vita, amit majd lefolytat Kamala Harris, illetve Donald Trump, az mivel tudnak még egymásnak menni? Nyilván Kamala Harris azt fogja mondani, hogy Trump egy bűnöző, tehát komoly problémák vannak vele. Mit tud találni Kamala Harrison Trump?
Én egy csúnya vitára számítok, ahol ugye a személyeskedések és az egyéniség rombolás magas iskoláját láthatjuk.
Bocsánat, azt szeretik az emberek?
Hát van, aki szereti, van, aki nem szereti. Általában az amerikaiaknak ebből a színjátékból elegük van. Aha. Tehát amit én most érzékelek, ugye, a legutóbb voltam az USA-ban, én azt láttam, hogy Amerika alapvetően az amerikai lakosság alapvetően mérsékelt. Az amerikai lakosság túlnyomó többségének az úgynevezett kétpártiság az, ami tetszik, tehát amikor a demokraták és a republikánusok együtt tudnak működni, annak érdekében, hogy az ország érdekeit, az egyének érdekeit előtérbe helyezik.
Normális álláspont egyébként.
Ez lenne a természetes, hogyha ugye nem csak Amerika az az ország, ahol ez jó lenne, de jelen pillanatban ugye nagyon polarizáltak. És ami nagyon érdekes lehet, hogy ezen a vitán ki az, tehát hogy milyen stratégiát választanak az amerikaiak. Amit én izgalmasnak tartok, és ez mondjuk egy kicsit, ugye én nem tudom megjósolni, hogy pontosan ki milyen stratégiát választ ezen a vitán, de amit látok, hogy Kamala Harris, amikor kiválasztotta az elnök jelöltet, akkor pontosan ezt üzente, hogy én azoknak is akarok az elnöke lenni, akik esetleg nem értenek egyet velem. Nagyon fontos az, hogy Tim Walz ugye Amerika középső részéről származik, ugye nem a keleti part, nyugati parti elitet képvisel, ami egy nagy kritika a demokratákkal szemben. És még egy izgalmas történet, hogy azt hiszem, hogy 40 év óta először van az, hogy nem jogi végzettségű valaki, aki alelnöki vagy elnöki pozícióra pályázik. Tehát a kérdésre válaszolva, én el tudom képzelni, hogy itt két teljesen különböző stratégia lesz. Trump részéről egy személyiséggyilkos stratégia lehet, ami elsősorban a populista szlogeneknek az ismétléséről szól, és Kamala Harris valószínűleg tartalmi ügyekre fog koncentrálni, annak ellenére, hogy ő nagyon-nagyon kemény tud lenni, és valószínűleg ő se fog szűkölködni a személyes megjegyzésekben.
Ugye szóba került már Walz, akit már meg is támadtak, mert hogy hazudott a katonai viszonyával kapcsolatban. Tehát, hogy szolgált-e háborúban, vagy nem. Ugye most a támadás az arról szól, hogy nem mondott igazat, mert hogy akkor, amikor Irakba kellett volna menni, akkor egyből leszerelt.
Hát ennél bonyolultabb a történet. Ugye ez két különböző dolog. Volt egy elszólása, ami arról szólt, hogy hogy korlátozni kell azokat a fegyvereket, amelyeket én háborúban viseltem. Igen. Tehát ezt civilek ne használják. Na most megtámadták, hogy nem is volt a háború, ez így nem igaz, mert az afganisztáni háború idején, nevezzük háborúnak, őt előcsapatként elküldték Németországba, tehát bármikor bevethető lehetett volna, tehát ilyen értelemben háborúban volt, tehát ez nagyon gyorsan el fog tűnni ez az érvelés, nem is nagyon erős az érvelés. A másik dolog, hogy 25 évig szolgált a Nemzeti Gárdában. Ugye a Nemzeti Gárda az nem gyerekjáték, a Nemzeti Gárda az bármikor bevethető, tehát az egy éles katonai szolgálat, és ő előbb adta be a lemondását, tehát 25 évi szolgálat után, mint hogy szóba került volna egyáltalán, hogy az ő egységét, az ő ezredét, vagy dandárját Afganisztánba, vagy Irakba irányították volna. Tehát ilyen értelemben ez is egy csúsztatás, ebben neki nincsen felelőssége, nem hiszem, hogy bármilyen módon szeretett volna meglépni a katonai szolgálat elől, de hát persze ezt felkapják, ugye ez azért érdekes, mert visszacseng a John Kerry annak idején, ugye őt azzal támadták, hogy nem egy elég erős hazafi, nem egy elég komoly hazafi, mert hogy Vietnámban ugye a Vietnám katonaként ő gyakorlatilag dezertált, és ez döntötte el a John Kerrynek a kampányát, hogy akkor a republikánusok megtalálták, és érdekes módon Trump kampányfőnöke jelen pillanatban, most hirtelen nem jut eszembe a neve, az ugyanaz a személy, aki a John Kerryvel szembeni támadásokat annak idején kitalálta. Ez szerintem nem fog működni. Tehát ezen nagyon gyorsan túl fognak lépni. Jelen pillanatban Tim Walz a meglepetés embere, és alapvetően szimpatikusnak tartják az amerikaiak.
Mert végül is, amit Kamala Harrisről tudni lehet, azt már nyilván kiderítették, tehát új dolgokat nem nagyon fog tudni előrántani Trump.
Hát még azért ugye mélyebbre fognak ásni, tehát ez itt ugye említettem, hogy ez egy nagyon csúnya kampány lesz, és majd még találnak valamit. Minden esetre Tim Walz-szal kapcsolat, tehát Tim Walz egy sokkal nehezebb ügy tekintettel arra, hogy tanárember volt, katona volt, ugye vadászik, tehát fegyvert tart, és ugye ahogy őt leírják, azt mondja, hogy ez az az ember, aki szívesen elmegy és megszereli az autódat, kicseréli a láncot a fűnyírógépedbe, és közben kitűnően kormányozta Minnesota államot. Tehát ugye ez a folksy, ez a népies...
Ilyen bőlegényt szeretnének nagymamák az unokáiknak.
Így van, és ugye főleg az még egyszer ismétlem, hogy Amerika abból a szempontból nagyon megosztott, hogy a két part, tehát a keleti part, nyugati part, ahol a idézőjelben, mert liberálisok laknak, és van Amerika középső része, ez a Midwest, és ő ott, tehát abból a környezetből nőtt ki, ott lett sikeres, ott volt tanárember.
Ami Trumpnak egyébként a biztos bázisa.
Ami Trumpnak a biztos bázisa, és még egy dolog, ami mostanában jelentkezett, ez egy izgalmas történet egyébként, hogy republikánusok Kamala Harrisért. Van egy ilyen mozgalom, tehát indult egy mozgalom, ahol republikánusok kampányolnak Kamala Harris és Walz mellett, és ettől lesz igazán izgalmas, hogy úgy tűnik, hogy sikerült átlépni azt a nagyon-nagyon merev választó vonalat, ami a republikánusok és a demokraták. Ez volt a tét, és ha már itt tartunk, akkor megemlítem, hogy ugye úgy tűnik, hogy Trumpnak az amerikai szóhasználatban buyer's remorse-nak nevezik, amikor valaki megbánja azt, hogy vett valamit, vásárolt, és szeretné visszavinni a boltba. Hát a J.D. Vance most így van, hogy nagy valószínűséggel Trump megbánta azt, hogy J.D. Vance-t választotta maga mellé alelnök jelöltnek. Valószínű, hogy ha Biden előbb mond le, akkor mást választott volna maga mellé, mondjuk egy Nikki Haley-t, aki sokkal több embert tudott volna vonzani középről, illetve akár még a mérsékelt demokraták közül is.
Az, hogy Kamala Harris kampányára hihetetlen pénz gyűlt össze, tehát amióta kiderült, hogy Biden visszalép az elnök jelöltségtől, azóta gyakorlatilag megnyíltak a pénzcsapok, és úgy látszik, hogy nem csak magánemberek, hanem nagy cégek is pénzt ölnek ebbe a kampányba, vagy sejthető, hogy nagy pénzeket.
Igen, de ami igazán izgalmassá teszi, hogy ez a magyar füllel halva 300 millió dollár jött össze napok alatt. Nagyon sok pénz. Ez kis emberekből és kis adományokból jött össze. Tehát ugye ennek azért van jelentősége, mert ez pontosan nem azt mutatja, hogy néhány nagypénzű ember nyúlt a pénztárcájába, ugye most erre a pénzre nem lehetett azt mondani, hogy Soros belenyúlt a pénztárcájába, az adott ez hülyeség, hanem az, hogy ez azt jelenti, hogy a kis emberek belenyúltak a pénztárcájukba, és ezt a kevéske pénzt, amit félre tudnak tenni, hogy a maximum, amit adhatnak, azt hiszem $1,300, tehát ezekből az adományokból jött össze. Persze, megvan a módja annak, mind a két oldalon, hogy a nagyon gazdag emberek, például a republikánus oldalon Elon Musk, demokrata oldalon pedig vannak mások, nagyobb pénzekkel járuljanak hozzá, nem közvetlenül a kampányhoz, hanem az úgynevezett Political Action Committee, tehát a politikai akcióbizottságok pénzelésére.
Trumpnak vannak gondjai a kampányának finanszírozásával?
Én azt hiszem, hogy nincsenek különösebb gondjai. Neki is rengeteg pénze van, de az igazság, hogy most a demokraták lényegesen jobban állnak anyagilag, és ez Amerikában döntő lehet.
Tehát döntő lehet a kampány támogatottsága, döntő lehet a vita. A vitán mik lesznek a hangsúlyos kérdések várhatóan?
Jó, hát visszatérve, igen, adós maradtam a válaszsal. A előtérbe helyeződik majd a gazdaság. Ugye most most úgy tűnik, hogy megbillent az amerikai gazdaság, és nem tudni, hogy milyen irányban megy el. Vannak jó hírek, vannak rossz hírek. Ugye jó hír az, hogy például a jelzáló kölcsönnek a szintje évek óta nem látott alacsony szinten van, tehát megy lefele. Ugyanakkor a tőzsde most úgy tűnik, hogy nagyon rossz irányba megy, és az emberek nem gondolják végig, hogy ez most egy kereskedői hatás, vagy pedig ez a gazdasági alapoknak a megbomlása. Egyszerűen azt mondják, hogy hoppá, a megtakarított pénzem, amit a nyugdíj alapokba fektettem, az most kevesebbet ér. Tehát ez nagy téma lesz. Aha. Nagy téma lesz az abortusz. Tehát ugye az kétségtelen tény, hogy Kamala Harris és Waltz sokkal jobban tudja majd ezt kihasználni. Nagyon érdekes, apró kis momentum, ami talán izgalmas lehet. Ugye a republikánusok radikális álláspontot foglalnak el az abortusszal és a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban. A Waltznak a lánya in vitro, tehát mesterséges megtermékenyítésnek az eredménye, tehát itt van egy harcos ember, aki azért fog harcolni, hogy egy mérsékelt, szigorú, de mérsékelt szabályozást vezessenek be az abortusszal kapcsolatban. Ugye ő azt mondja, hogy ez legyen a te lelkészed, a te orvosod, és a te családodnak a döntése, és ne a kormánynak a döntése, míg érdekes módon az alapvetően kormány ellenes, ugye a központi hatalommal szemben menő republikánusok pont azt szorgalmazzák, hogy az állam szóljon bele.
Bocsánat. Rasovszky Kristóf arany, Betlehem Dávid bronzérmet nyert a nyílt vízi úszók versenyben a Párizsi olimpián.
Szuper, úgyhogy gratulálom.
Ezt hoztam be nekem.
Akár még tapsolni is kellene, igen, fantasztikus.
Azt hiszem, hogy az olimpia az nem lesz hangsúlyos a választási vitában. Visszatérve tehát, hogy akkor nyilván az abortusz, illetve a művi megtermékenyítés lesz, és nyilván hangsúlyos lesz a bevándorlás kérdése.
A bevándorlás kérdése úgy volt, hogy ez lesz az egyes számú téma.
Aha.
De majd meglátjuk.
Tehát, ki mit vár egyébként? Mi az ígéret? Milyen eredményeket várnak szigorítástól, lazítástól?
Amerikának szüksége van a bevándorlókra. Tehát gazdasági értelme szükségük van a bevándorlók. Amire nincsen szükségük, az a rendezetlen és szervezetlen és ellenőrzetlen bevándorlás. Tehát ez egy nagyon kemény történet. A Kamala Harris megvádolják azzal, hogy ugye rábízták ezt a migrációs bevándorlási ügyet, és nem csinált semmit. Az, az igazság, hogy ez így csúsztatás. Kamala Harrisre nem bízták rá ezt az egészet. Kamala Harrisre azt bízták rá, hogy menjen el Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, és az ottani kormányokkal egyeztessen arról, hogy hogyan lehet korlátozni a dolgokat. Nem a határellenőrzést bízták rá. Egy kicsit cinikusan fogalmazva kapott egy lehetetlen feladatot, és el tudom képzelni, majd ezt a történetet meg fogják mondani, hogy Biden kifejezetten azért adott neki egy nagyobb feladatot, hogy nehogy már valaki versenybe kelljen vele. Tehát azért ezt is el tudom képzelni. Minden esetre ez téma lesz, és a demokratáknak én is azon a véleményen vagyok, ugye magam is mondjuk úgy, hogy immigráns vagyok, meg kell mondani, hogy a demokraták nagy része, aki egyébként szimpatizál azzal, hogy legyen egy bevándorlás politika, aki szimpatizál egy mérsékeltebb állásponttal, azok is azt követelik, hogy tessék ezt szigorú szabályok között megvalósítani, és ilyen értelemben valóban ez előtérbe kerülhet. Kérdés az, hogy mire sor kerül az első vitára, azt hiszem szeptember 4-én lesz az első vita, mire erre sor kerül, hogy vajon akkor konkrétan, abban a pillanatban milyen állapotok lesznek, és mi az, amire koncentrálni kell, ezt most itt nem lehet megmondani.
Egy ilyen vita előtt a tanácsadók azok egyeztetnek a felmerülő kérdésekről, vagy bevandolva a gyeplő?
Hát nem, abszolút egyeztetnek, és ugye a Biden esetében az történt, hogy azon túl, hogy hát Biden olyan állapotban van, amilyen állapotban van, hát ugye túledzették. Tehát ezt ma már mindenki tudja, hogy túl lett edzve, ugye minden témát kiveséztek, egészen kisézé, és nem ezt kellett volna neki mutatnia. Neki azt kellett volna mutatnia, hogy általában milyen irányt akar szabni, és azt hiszem, hogy ebből tanultak a demokraták. Ebből a szempontból meg kell mondani, hogy Trump sokkal jobban fel volt készülve a vitára, mint Biden.
Az miért nem befolyásolja az amerikai választókat, hogy Trump egy elítélt bűnöző, egy eljárás alá vont, bűnösnek talált ember?
Waltznak a napokban volt egy nagyon jó kifejezése. Azt mondta, hogy ez a páros, ez a Trump és ez a J.D. Vance, ezek furi. Weird. Furi. Na most az amerikaiak azt mondják, igen, ez egy furi ember, de azért alapvetően olyan dolgokról beszél, ami engem érdekel. Hát, ha lenne jobb, az jobb lenne, de hát ez van, jobban képviseli a mi álláspontunkat, és hogyha bármi is lesz, 4 évig lesz elnök, 4 évet ki fogunk bírni, stb. Stb. Tehát ugye ez egy érdekes történet. Az embereket alapvetően nem a világ vége, és nem a világ sorsa, és nem az érdekli, hogy pár milliárd év múlva megszűnik az emberiség, hanem az érdekli, hogy a hónap végén ki tudom-e fizetni a villanyszámlát, hogy a gyerekemet megverik az utcán, vagy nem verik meg az utcán. És ilyen értelemben ez a furcsaság, ez a legtöbb szavazót, főleg a bázis szavazókat nagyon nem érdekli. Ami viszont érdekes, és ez nem igaz, hogy az amerikai szavazókat nem érdekli, a mérsékelteket és azok, akik még bizonytalanok, azokat nagyon is érdekli ez a történet. Tehát ilyen értelemben ugye furcsa az, hogy a vitán Trump a legjobb arcát mutatta. Tehát a vitában, talán ön is emlékszik rá, a vitában mérsékelt hangnemet ütött meg, visszafogott volt, már mondjuk úgy, hogy barátságos volt a mérkőzés, ahhoz képest, amihez hozzá vagyunk szokva. de azóta megint elment egy másik irányba.
Ha már szóba került az, hogy megverik a gyerekemet az utcán, nyilván az is érdekli őket, hogy mennyire vásárolnak az autójukba üzemanyagot, de hogy a fegyvertartás egy ilyen vitán szóba jöhet?
Persze, ez egy nagy téma lesz. Ez egy nagy téma lesz, de hát ez az egyik legérzékenyebb téma, ez egy rókafogta csuka. Mennél rosszabb a helyzet, az emberek annál inkább azt mondják, hogy a saját kezembe kell venni a védelmemet.
De ezt mondják nyugat óta. Hmm? Ezt vagy nyugat óta mondják.
Igen, ez ugye ez az amerikai kultúrában van, tehát ez szó sincs arról, hogy az amerikaiak bolondok és lövöldöznek össze-vissza. Ez egyszerűen tudomásul kell venni, hogy Amerika egy viszonylag fiatal ország, és ez a, amit ugye mi itt ilyen Wild West, vadnyugat romantikának éltünk meg Európából, Magyarországot beleértve, az Amerikában ugye élő történelem, tehát ugye kulturálisan ez nagyon benne van az amerikaiakban. Na most őszintén szóval én a 16-os választások előtt keresztül utaztam Pennsylvánián és New York állam északi részén, ahol én megértettem, hogy ezt a választást ezt Donald Trump fogja megnyerni. Senki nem hitt nekem, én ilyen egészen a választás napjáig mindenki röhögött rajtam. És én azt mondtam, hogy itt olyan környéken megyek keresztül, és ez egy olyan magára hagyott környék, szegény is, magára is van hagyva, hogy megértem azt, hogy otthon puskát tartanak. Tehát ez ebből ugyanakkor, hát egy kicsit nagyon elszabadult a bűnözés, egy kicsit nagyon sok a lövöldözés, és hát ezek az iskolai lövöldözések, ezek a koncerteken a lövöldözések, hát ez egy borzasztó dolog. Tehát ilyen értelme a demokratáknak ki kell valamit találni. Ez nem szólhat csak arról, hogy kritizálom azokat, akik fegyvert tartanak, és itt jön vissza az, hogy az alelnök jelölt fegyvertartó ember, aki rendszeresen vadászik, és aki egyébként egyetért azzal, hogy az emberek tartsanak fegyvert.
A vitában a Biden idézőjeles bűneit fogják így Kamala Harrisra ráborítani, vagy ezt próbálja meg Trump? Mit rontott el?
Azért jó kérdés. Mármint, hogy Biden.
Igen.
Ez azért egy izgalmas kérdés, mert az alelnök választás, alelnök jelölt választás, ez pontosan erről szólt, hogy egy olyan jelöltet válasszon Kamala Harris, akin keresztül egy kicsit távolságot tud tartani
a Biden
kormányzatait. Például ott volt a Pete Buttigieg, akivel kapcsolatban ugye felmerült, hogy ő legyen a jelenlegi közlekedési miniszter, egy nyíltan meleg közlekedési miniszter, de hát a kormánynak a tagja, és ilyen értelme magára rántott volna mindent, ami az infrastruktúrával, ami a közlekedéssel, stb. Kapcsolatos. Ezt most nem lehet elmondani. Tehát ilyen értelemben Kamala Harris megpróbálja azt, hogy kivonni magát minden alól, tehát ne lehessen ráhúzni, hogy hát igen, ez semmi más, csak a Biden adminisztrációnak a folytatása, amelynek voltak sikerei, és voltak kevésbé sikeres momentumai. Neki az a jó, hogy a tiszta lappal tud indulni, és az alelnök jelölt ebben segít neki.
Hajléktalanság kérdése?
Az embereknek elegük van abból, hogy a városokat ellepték a hajléktalanok.
Igen, úgy hallottam, hogy Los Angelesben a Hollywood bulvára nem tud végigmenni az ember, mert ott kempelnek a hajléktalanok.
De hát ez ugye, ahol mi laktunk, Washington közepén, ugye Washington kellős közepén, ez a DuPont Circle nevű hely, ami ott van néhány száz méterre a Fehérháztól, néhány év alatt ellepték a hontalanok, és ugye ez egy, persze lehet ebből érzelmi kérdést csinálni, de hát ez az alapvetően egy közbiztonsági probléma is, és ugye nem lehet, ne szépítsük a dolgot, de ezzel valamit kezdeni kell. Tehát az nem működik, hogy emberbaráti megfontolásból szétverünk városrészeket, infrastruktúrákat, ráadásul tovább rontja azt a bűnözési statisztikát, ami eleve elég rossz. Tehát ilyen értelemben ez nyilvánvalóan egy téma lesz, és erre is a demokratáknak egy sokkal markánsabb, sokkal határozottabb megoldást kell találni. De talán ez nem lesz a prioritások prioritása, de fontos kérdés, és valóban most már Kaliforniában is, San Franciscóban, Los Angelesben és más nagyvárosokban szinte katasztrofális a helyzet.
Az egyik barátom néhány évvel ezelőtt marihuána részvényeket vásárolt, azt hitte, hogy jó befektetés lesz, aztán most azt hiszem, hogy negyedén áll le ez a dolog. Nem tudom, hogy ez változhat-e, akár Kamala Harris, akár Trump elnökségével.
Hát a magam részéről, ugye ez egy kemény kérdés. Ugye több iskola van a kábítószerrel foglalkozó szakemberek körében. Van, aki azt mondja, hogy legalizálni kell, akkor kivesszük a bűnözés alól főleg a kereskedelmet, tehát ugye ne a fogyasztást, nem a fogyasztókról, hanem elsősorban a termelőkről van szó. Én magam részéről nem értettem egyet azzal, hogy legalizálják a kábítószer kereskedelmet. A helyzet az az igazság, hogy rosszabb lett. Tehát ugye én nem vagyok kábítószer szakértő, de hát azt lehet látni, hogy ennek a hatása azért negatív lett. Tehát valamilyen más módon kellett volna dekriminalizálni a fogyasztókat, nem úgy, hogy teljes egészében legalizálni. Na most érdekes, amit ön mond. Ugye nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez lesz a biznisze, és kiderült, hogy nem. És egy csomó helyen elkezdtek gondolkodni azon, hogy lehetne ezt az egészet kicsit visszaszorítani, nem visszafordítani, de visszaszorítani. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz téma kampány során.
Hogy nem csak éppen az jutott eszembe, hogy egy dolog a liberalizálás, meg a legalizálás, de hát azt is lehet tudni, hogy más kábítószerek meg folyamatosan szedik az áldozataikat, tehát ez az ópiát származékok, azért nagyon komoly problémát okoznak.
Ami sokkal nagyobb probléma, ez a fentanil, ami beszivárog. Kínai alapanyagból beszivárog Mexikóba, és Mexikóból átszivárog az Egyesült Államokba. Tehát ugye most már százezres nagyságrendű halálos áldozata van a fentanil kereskedelemnek. Ugye a fentanil az egy mesterséges kábítószer, ami ugye fájdalomcsillapítóként indult. Hozzáteszem, hogy talán furcsaság, én nagyon jól ismertem Paul Janssens-t, ez egy nagyon híres belga vegyész, gyógyszerész, aki ezt az egészet kifejlesztette. Nekem nagyon jó barátom volt. És ugye milyen furcsa dolog, hogy ez befut egy ilyen világsikert, idézőjelben negatív értelemben. Ez a nagyobbik probléma. Tehát nem a hagyományos kábítószer az igazi nagy probléma. A probléma viszont ott van, hogy tetszik, nem tetszik, és ebben valószínűleg a családomnak a fiatalabb tagjai nem fognak egyetérteni. De hozzáteszem, hogy a dolog, tehát az enyhe kábítószer megnyitja az utat az erősebb kábítószer felé, és ez az igazi probléma.
Hát ez a kapudrog elmélet, én nem
tudományos értelemben látom ezt, hanem én azt látom, tehát én egyszerűen az utcán és empirikus tapasztalatban látom, hogy sokkal több kallódó, sokkal több az utcasarkon ülő embert látok az elmúlt 5 évben, mint azelőtt. Washington kellős közepén.
Akkor, amikor két választással ezelőtt azt mondta, hogy Trump fog nyerni, mert hogy végigjárt a rozsdővezetet, ott mi érdekli az embereket? Érdekli egyáltalán az, hogy ki az Egyesült Államok elnöke?
Nem. Az érdekli őket, hogy ki az az ember, hát érdekli őket, de abban az értelemben csak, hogy ki az az ember, aki az én problémáimmal foglalkozik, aki nem ilyen nagy világ megváltó dolgokkal foglalkozik. Ezekről az emberekről se lehet elmondani azt, hogy klímaváltozás ellenesek. Tehát szó nincs arról, hogy ezek idióták lennének, akik azt mondják. Csak azt mondják, hogy kérem szépen, mi nagyon örülünk, hogy ezzel tetszenek foglalkozni, de ahogy az előbb említettem, tessék már az én problémámmal is foglalkozni. Tehát ez részben percepció, hogy ki az, aki jobban foglalkozik az én problémám, részben pedig tényleges politikák. Úgyhogy igen, ezeket az embereket érdekli, és még egy dolog, hogy Trumppal az emberek jobban tudtak személy szerint azonosulni, mint Hillary Clintonnal. Ugye
nőügyei vannak.
Hát mindegyik van, ugye nőügye, hát nekem is van nőügyem, erről nem beszélünk. Én is egy kicsit ilyen vagyok, olyan vagyok, ugye kicsit kövér, kicsit nem kövér, kicsit egészségtelen életet, kicsit nem, golfozik, de közben hamburger zabál, stb. Az emberek jobban tudtak vele azonosulni, míg Hillary Clinton a szemben egyébként Bill Clintonnal, akit ugye egy nagyon-nagyon szerettek az emberek, és akit az embereknek a nagyobb része, az amerikaiak többsége azt mondja, hogy ez egy olyan ember, tehát mi a mértékenység? Megiszok vele, hajlandó lennék vele egy sört meginni egy kocsmában, vagy nem? És azt mondták, hogy Trumppal mi szívesen megiszunk egy üveg sört, szemben Hillary-vel, akivel nem lehet, ugye Hillary egy kicsit száraz volt, és egy kicsit hozzáférhetetlen volt, és ilyen értelemben igen, az embereknek ez fontos.
Játszunk el a gondolattal, hogy Trump veszít a választáson, tehát ő azért nem normális, tehát most időnként normális képét mutatja, de azért pontosan tudjuk, hogy nem, tehát mi várható, ha elveszít a választást?
Először is még a nemzetközi összefüggésekről nem beszéltünk, még ugye nem. Ennek azért nagyon nagy jelentősége van. Én Trumppal kapcsolatban mindig ott álltam, hogy Trump soha nem olyan jó, mint ahogy a szélsőségesek mondják, de az egyik oldalon, és nem olyan rossz, mint amilyennek a szélsőségesek mondják a másik oldalon. Ez egy nagyon furcsa ember. Ha Trump veszít, nem jó a kérdés. Ugye a kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy elfogadja a választási eredményt. És ez mind azon múlik, hogy milyen százalékban nyer adott esetben Kamala Harris. Ha jelentős a különbség, akkor szépen elvonul a naplementébe Donald Trump, és akkor ennyi a történet. De nagyon-nagyon szoros lesz, mondjuk olyan szoros lesz, mint annak idején Bush és Gore között volt, akkor viszont ez egy nagyon csúnya történet lesz, és a szélsőségesek attól tartok, hogy akár még az utcára is kivonulnak. Ugye nagyon sok érdekes dolog történik a háttérben. Ugye van egy Heritage Foundation nevű alapítvány, ez az ultrakonzervatív alapítvány. Egyébként hozzáteszem, hogy van magyar vonatkozása, mert ez az a think tank, kutatóközpont, amit a jelenlegi magyar vezetés kiszúrt, mint az egyes számú partner az Egyesült Államokban, és ezek közzé tettek egy 2025 című tanulmányt, amely brutális, ez egy 900 oldalas tanulmány, amiben kőkövön nem maradt. Tehát az abortusztól kezdve a kormányzati tisztogatáson keresztül mindent javasolnak. Trump most próbálja magát elhatárolni ettől, de hát ez nem megy, mert kiderült, hogy ezen rajta van J.D. Vance-nek az új lenyomata. Tehát ez sajnos előrevetíti azt, hogy a szélsőségek felbátorítva érzik magukat, hogy megint elcsalták a választásokat, stb. Úgyhogy a kérdés az teljesen jogos, de ismétlem, ez nagyon nagy mértékben múlik azon, hogy milyen mértékű adott esetben a különbség a két jelölt között.
Ha már nemzetközi vizekre vesztünk, ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy Donald Trump az egyből megteremti a békét Ukrajnában.
A békét senki nem teremti meg azonnal Ukrajnában. Donald Trump, ez egy érdekes történet. Én tudom, hogy Donald Trumpnak volt kommunikáció Zelenszkivel, akkor is, amikor mindenki azt hitt, hogy nincs. Tehát messze nem arról, tehát elküldte az egyik legközelebbi barátját, és aki többször is találkozott Zelenszkivel. Tehát szó sincs arról, hogy csak úgy odadobnák
Ukrajnát
az oroszoknak, mint ahogy az sokan Magyarországon képzelik, hogy hát majd jön a Donald Trump, és akkor ez a béke narratíva, ami egyébként teljesen számomra szakmai szempontból teljesen világos, hogy ezen mindenhol ott vannak az orosz új lenyomatok, tehát hogy ezt Moszkvában találják ki, ezt a béke narratívát, hogy azért ez nem arról van szó, hogy Donald Trump elfogadná. Tehát Donald Trump lehet, hogy határozottabban lépne fel, mégpedig erőből. Tehát szó sincs arról, hogy csak úgy oda. Donald Trump nem szeret vesztesnek lenni, és hogy Donald Trump azt érzi, hogyha azáltal, hogy odadobja Ukrajnát, ő egy vesztes oldalra kerül, és akkor ő egy gyenge embernek tűnik, akkor nem fogja megtenni. Tehát ilyen értelemben ez nem így működik. Ráadásul Donald Trump, nem tudjuk, ugye azok az emberek, akik korábban Donald Trump környezetében voltak, azok most nem lesznek ott. Tehát azért a republikánus oldalon is van nagyon sok okos ember, én is nagyon sokakkal működök együtt, és nagyon jól ismerem őket, akik ezt nem fogják engedni, akkor is, hogyha végül is az elnök kezében lesz a döntés.
Mi a helyzet a magyar-amerikai viszonyokkal? Ugye egy tegnapi hír volt, hogy Magyar Levente, a közgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkár Washingtonban volt, és ott a nemzetbiztonsági főtanácsadó helyettessel tárgyalt, és arról beszélt, hogy ugyan vannak nézetkülönbségeink, de egymás szövetségesei vagyunk. Azért az Egyesült Államok nyilván nem nézi jó szemmel a Kínával való barátkozásunkat, az oroszok kéval meg leginkább nem.
Hát nem tudom, hogy pontosan mi történt, mi hangzott el, de ez egy jel azzal kapcsolatban, hogy talán a magyar vezetés végig gondolta azt, hogy hoppá, mi lesz akkor, hogyha nem Donald Trump kerül ki győztesen ebből a versenyből, és én azt mondom, hogy ez, ahogy az angol mondja, too little too late. Kicsit későn jött ez a barátkozási hajlam. Ugye lehet, hogy a mennyasszony ma mást választott. Tehát ugye én nagyon rossznak és nagyon eltévedtnek gondoltam, és ebben ezt világosan is tettem a nyilvánosság előtt is, ami ha egyáltalán számít az, hogy én ezt elmondtam, de világosan tettem, hogy egy ilyen kis országnak, mint Magyarország, nem az a dolga, hogy beavatkozzon az amerikai belpolitikába, annak az a dolga, hogy mindenkivel legyen egy kitűnő kapcsolata, mert az országgal való együttműködés kapcsolat az a döntő a magyar szempontból, és nem az, hogy egyik vagy másik jelölt mellett tesszük le a voksot, és talán ezen most egy kicsit elgondolkodnak, de hát, hogy ez mennyire őszinte, és milyen komolyabb gesztust hajlandó Magyarország tenni, és hogy ezen a megbeszélésen mi hangzott el, ezt én nem tudnám most megmondani.
Hogy akkor, amikor tudtad, hogy Donald Trump nyerni fog, most tudod, hogy ki fog nyerni? Tudja, bocsánat, nem tegeződünk.
Tegeződhetünk. Én nem tudom. Tehát az egy jó jel, hogy a demokraták nem gondolják úgy, hogy ezt már megnyerték. Tehát én ezt egy pozitív jelnek tartom. Én is úgy gondolom, hogy abszolút nincs eldöntve a választás. Én még azt is el tudom képzelni, hogy a választás hajrájában egyszer csak Donald Trump gondol egyet, és megválik J.D. Vance, és azt mondja, hogy jó, akkor nekem egy másik alelnök jelölt kell, és mondjuk azt mondja, hogy Nikki Haley, gyere, csatlakozz a csapatunkhoz. Mert ez Nikki Haley bármikor meg fogja tenni, mert ugye neki ez Trump korára való tekintettel, ez akár megnyithatja a kaput egy elnökséghez, akkor viszont lenullázódik minden, és újra akkor viszont újra számlálódik, most egy más előjellel újra kezdődik a számlálás. Tehát ilyen értem, én most nem mernék jóslásokba bocsátkozni. Azzal együtt, hogy a trend, tehát ugye a trend az most Kamala Harris oldalán van. Tehát ugye ez most egy felfelő ívelő dolog. Kérdés az, hogy ez a kezdeti lelkesedés Kamala Harris-szel kapcsolatban, ami a megjelenése, hogy kikerült Biden árnyékából, hogy megtalálta a megfelelő alelnök jelöltet, hogy ez meddig tart. Ahogy mondani szokták, egy választás esetében még egy nap is nagyon nagy idő.
Tehát még minden előfordulhat az elkövetkezendő hónapokban.
Abszolút. És ugye azt én egy nagyon jó jelnek tartom, hogy az európai politikusok befogják a szájukat. Nem látok sehol komoly európai politikust megnyilvánulni egyik oldalon vagy másik oldalon. Azt a katasztrofális hibát, amit annak idején Angela Merkel elkövetett, hogy nyíltan kiállt valamelyik jelölt mellett, mégpedig Hillary Clinton mellett, ezt a katasztrofális hibát most nem fogják elkövetni.
Így a beszélgetés vége felé, hogy tetszik lenni egyébként?
Én köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Izgatottan várom az őszt, legyünk túl ezen az amerikai elnökválasztáson. Derüljön ki, hogy hogy áll fel az Európai Bizottság, hogy kik lesznek, milyen hangsúlyok lesznek, ugyanis én egész életemben, és most is azt gondolom, hogy a legfontosabb kapcsolat a demokráciák szempontjából, a transzatlanti kapcsolat, hogy az Egyesült Államok és Európa hogyan tud együttműködni, és ez november 4-e után ki fog derülni.
De dolgozik még?
Én dolgozom, hogyne. Az amerikai Atlanti Tanács, ami egy nagyon komoly szervezet, amelyik ráadásul talán az utolsó igazán kétpárti szervezet, ahol demokraták és republikánok sok együtt vannak. Ott vagyok vezető kutató, vezető tanácsadó, senior fellow-nak hívják angolul, és elsősorban
Washingtoni székhely vagy?
Washingtonban van, Washington kellős közepén van, és én elsősorban ezen keresztül dolgozom, és köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
Tud amerikai sportolónak drukkolni?
Hát ha drukkolni kell, akkor én magyar sportolónak drukkolok, és hogyha nincs magyar, akkor amerikaiaknak drukkolok. Én nagyon-nagyon nagy örömmel láttam a magyar sikereket, és fantasztikus teljesítmények vannak, és azt is hozzátenném, hogy a küzdőképesség a lenyűgöző volt, és még azok is, akik nem, hát persze az aranyérmeseknek külön gratulálok, az ezüst és bronzérmeseknek szintén külön gratulálok, de meg kell mondani, hogy minden egyes magyar sportoló fantasztikusan küzdött, és nagyon jó érzéssel töltött el.
Vajon nem fér már be ez a kérdés, hogy milyen a sporttal való viszony az Egyesült Államokban, mert lassan a műsorunk végére értünk gitározni. Mikor gitározott utoljára?
Ma reggel.
Van akkor. Mindig viszi magával, ahova megy?
Mindenhol van gitárom. Ja, tehát van Budapesten is, Washingtonban is, Brüsszelben is, mindenhol van gitárom, és ez nekem egy nagyon fontos része az életemnek.
Nagyon köszönöm, Simonyi András volt Washington nagy követnek, hogy eljött ide a klubrádióba, mert ha jól gondolom, akkor visszatér most az új világba.
Így igaz.
Úgyhogy csak egy kicsit unakázott még itt van.
Jó, hát így van.
A mai műsor szerkesztői Herskovics Eszter volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Túri Lui, Simon Erika és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert adtam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jön a hétvége, vigyázzanak magukra. Ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy, meg V-hallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!